Kol Yisrael az izraeli rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma Héber naptár szerint 5771 Ijárhó elseje, a polgári naptár szerint 2011. május 5-e csütörtök van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából. Nagy mennyiségű szennyeződést találtak az izraeli nemzetközi repülőtéren a repülőgépeket meghajtó benzinben. Osama bin Laden után az iráni Khamenei az emberiség első számú ellensége, mondta Benjamin Netanyahu miniszterelnök. Az amerikai kormány tanulmányozni szeretné a Fatah-Hamas paktumot. Híreink után dr. Menachem Meron főrabbi heti tóra magyarázatát hallhatják. És most a részletes híreink. Dr. Uzi Landau, nemzeti infrastruktúrális miniszter egy vizsgáló bizottság felállítását rendelte el, mely feladata kivizsgálni, hogy hogyan került szennyező anyag nagy mennyiségben az izraeli repülőgépeknek szánt benzinbe. Már két héttel ezelőtt a Ben Gurioni nemzetközi repülőtér dolgozói észrevették, hogy idegen, olajos anyag került be a benzinbe, de akkor a szennyeződés még jelentéktelen méretű volt. Most azonban veszélyes mennyiséget fedeztek fel a repülőgépeknek szánt benzinbe. A Ben Gurioni repülőtér vezetősége 29 repülőgépjáratot ideiglenesen felfüggesztett a benzin szennyeződés miatt. 4 további repülőgép Jordániában, Cipruson és Görögországban töltötte meg a tartályokat. 1900 utas kényszerül várni a repülőtéren az új benzintartályok megérkezésére, hogy a gépeket feltankolják szennyezetlen anyaggal. Shmuel Kendel, a Ben Gurioni nemzetközi repülőtér igazgatója az újságíróknak elmondta, hogy az éjszaka folyamán fog megérkezni a vizsgálatok első eredménye arról, hogy mi okozta a benzin szennyeződést. Kendel szerint azonban nem valószínű, hogy tudatos cselekedetről van szó, bár semmit nem lehet kizárni. Benjamin Netanyahu miniszterelnök a CNN amerikai média hálózatnak adott interjújában kijelentette, hogy Osama bin Laden likvidálása után az iráni főajatollah Ali Khamenei képezi a legnagyobb fenyegetést a világra, a békére. Khamenei az iráni legfelsőbb szellemi vezető, egy megszállott személy, és valójában ő az igazi uralkodója az iráni diktatúrának. Az utóbbi időben Khameneit körülvevő udvari talpnyalók olyan kampányba kezdtek, mely szerint Khamenei nem egyszerű halandó, hanem a muzulmán isten küldötte, vagy legalább az eltűnt imám jobb keze, állítják a hívei. Netanyahu kormányfő szerint Khamenei veszedelmesebb Ahmadinejadnál. A miniszterelnök szerint, ha egy olyan fanatikus ilyen fanatikus vezetők által uralt rezsim megszerzi az atomfegyvert, az az emberiség történelmére fog szélsőségesen hatni. A Közel-Kelet és vele az egész világ jövője veszélyben forog az iráni diktatúra világhódítási tervei miatt. Netanyahu kormányfő ismét elmondta, hogy szigorítani kell az iráni diktatúra elleni szankciókat, a miniszterelnök szerint a szankciók effektívek lesznek, ha a katonai beavatkozás lehetősége is fennáll Irán ellen. Hillary Clinton amerikai külügyminiszter asszony közölte, hogy az Egyesült Államok egyelőre várakozó állásponton van a Fatah-Hamas paktummal kapcsolatban. Az amerikaiak szeretnék megkapni és alaposan tanulmányozni az egyességet, és csak azután kívánnak véleményt alkotni. Az amerikai külügyminiszter asszony azonban hangsúlyozta, hogy amennyiben a Hamas terrorszervezet továbbra sem hajlandó a zsidó állam létjogosultságát elismerni, és terrorakciók folytatását tervezi, akkor az új palesztin arab kormány nem fogja élvezni az Egyesült Államok támogatását. Ehud Barak hadügyminiszter reagált a Fatah-Hamas paktumra aláhúzva, hogy a Hamas terrorszervezet is az marad, akkor is, ha Fatah-hal megállapodik. Ezt kell a világnak a szem előtt tartani, és nagyon nagy hiba lenne, ha a nemzetközi közösségből leülne vele tárgyalni valaki, ha elfogadná a palesztin arabok ezen új felállását. Cipora Livni, az ellenzék vezetője közölte, hogy rendkívül veszélyes keverékről van szó, ugyanis a keményebb rész a Hamas egy lépéssel elé. Ismét egyiptomi tüntetők vonultak fel a kairói izraeli nagykövetség háza előtt. Az egyiptomi tüntetők követelték a két ország közötti kapcsolatok megszakítását. A tüntetők között volt Hosszám el Hamalávi, hivatalos protestáló és ismert bloggeres, aki részt vett az el-Tahrir téri Mubarak ellenes tüntetéseken is. Hamalávi azt mondta, hogy ezt a mostani tüntetést Simon Peres izraeli államelnöknek címezi, aki nemrég az egyiptomi fiatal nemzedékhez fordult naivan, és kérte, hogy ahogy képesek voltak az egyiptomi vezetést változtatásra kényszeríteni, úgy képesek a két ország közötti kapcsolatok feljavítására, normalizálására. Hamalávi, aki minden bizonnyal a nyugati sajtó szabadságharcosként tart számon, közölte nagy cinikusan, hogy a jelenlegi tüntetés, mely az egyiptomi-izraeli kapcsolatok megszüntetését követelte, a válasza Simon Peres egyiptomi ifjúsághoz intézett szavaira. Hamalávi még azt is hozzáfűzte, hogy az Izraelbe vezető földgázcső felrobbantásának híre szívmelengető volt számára. Hét nappal Ben Yosef Livnát meggyilkolása után Shem városa mellett a hadsereg lehetővé tette 1500 zsidó imádkozónak a József sírjához utazást. Az oszlói egyezmény értelmében a József sírja és a többi zsidó vallásos emlékhely szabadon látogathatók, tilos korlátozni a szent helyeket felkeresők számát, illetve biztosítani kellene mind az izraeli, mind a palesztin autonómiának a vallás szabad gyakorlását olyan helyeken, mint József sírja, így szól az oszlói egyezség megszövegezése, bárki elolvashatja. Eddig tartottak híreink, és most dr. Menachem Meron főrabbi heti tóra magyarázata következik.
Heti szakaszunk neve Emor. A magyarázat címe ezúttal Lag BaOmer. Az e hétre eső félünnep neve Lag BaOmer, azaz az Omer számlálás 33. napja. Mi is az az Omer számlálás? Pészach a kalász érés, Aviv ünnepe is. A második napon be kellett mutatni jeruzsálemi szentélyben az első levágott árpakalászokat. Héberül Omer. Attól kezdve 7 hetet kellett számolni, és az 50. nap Shavuot, a búza aratás ünnepe. A számlálást héberül Sfirat HaOmernak nevezzük. Így ír évről évre mai heti szakaszunk erről a számlálásról. Számoljatok az ünnep másnapjától az Omer bemutatása után 7 teljes hetet. A 7. hét után az 50. napon új hála áldozatot mutassatok be az Úrnak. A keresztény pünkös szó a görög pentakoszta szóból származik, ami 50-et jelent. Tudvalevőleg az Omer számlálás napjai gyásznapoknak számítanak. Nem tartanak esküvőket, ünnepségeket, Lag BaOmer kivételével, ami félünnepnek számít. Mi ennek a hagyománynak háttere? A talmudi hagyomány így szól. 12 000 tanítványa volt Rabbi Akivának, és mindnyájan ebben az időszakban haltak meg, mert nem viseltettek tisztelettel egymás iránt. A talmudi szöveg valószínűleg világnyelven ír a Bar Kokhba féle szabadságharcról, időszámításunk szerint 132-től 135-ig. És az úgynevezett tanítványok harcosok voltak. A rómaiak ellen vívott harc szellemi vezére Rabbi Akiva volt, akit a rómaiak a harc befejezésével, Betár várának elestével kivégeztek. Az idézet második része arra mutat, hogy a tanítványok körében egyenetlenség uralkodott, vagyis a harcosok körében. Egy harcban álló nemzet elengedhetetlen lét érdeke a belső egység. A rákmaradt archeológiai maradványokból is kiderül, hogy ez az egység hiányzott. A Lag BaOmeri gyászszünet arra mutat, hogy a három évig tartó harca rómaiak ellen időleges eredményeket is hozott, mint például Jeruzsálem felszabadítását, melynek emlékére érmeket is vertek. A Pészach és a Sevuot közötti napok gyászjellegéhez azóta sok más esemény is csatlakozott. Így például 1096-ban az első keresztes hadjárat vérengzései a rajnamenti zsidó hitközségekben. 1648-ban a Khmelnitski kozákok ukrajnai pogromjai az ott élő zsidók körében. És mi persze nem felejthetjük el azt, hogy 1944-ben a magyar zsidók Auschwitzból való deportálása is ezekre a napokra esik. A heti szakasz az Omer számláláson kívül más témákkal is foglalkozik. Elsősorban a három zarándokünnep történelmi és mezőgazdasági hátterével. 7 napig sátorban lakjatok, hogy nemzedékeitek tudják, sátrakban lakoztattam Izrael fiait, mikor kivezettem őket Egyiptomból. Sevuot, az aratás ünnepe egyúttal a szegények gyámolításának napja is. Mikor learatjátok földjeitek termését, ne arasd le földet szélét, az elhagyott kévéket ne szedd össze, a szegények és az idegennek hagyd azokat. Ugyancsak foglalkozik az írás Rosh Hashanah és Jom Kippur napjaival. A 7. hónap 10-én Jom Kippur napja legyen. Ezen a napon kiegészítetik minden bűnötök az Isten előtt. Sanyargassátok magatokat, és mutassatok be áldozatokat az Úrnak. Külön rész foglalkozik a kohaniták szerepével a szentélyben. Csak ők foglalkozhattak áldozatok bemutatásával, csak a kohanita és családtagjai ehettek az áldozatok szent húsából. De ha a kohanita lánya nem kohanitához megy férjhez, elveszti a jogát az áldozati húsok élvezésében. Külön szakasz foglalkozik azzal, hogy mely állat mutathatok be áldozatként. De legérdekesebb az a rész, mely előírja, kik azok a kohaniták, kik nem teljesíthetnek papi szolgálatot. Így szól az írás. Akiben hiba találtatik, nem mutasson be áldozatot, mert az nem fogadtatik el. A Tóra ebben a mondatban testi hibára gondol, mint sánta, vak, stb. De nyugodtan érthetjük a mum a hiba szóban a jellembeli fogyatékosságot is. Ha pedig a kohanita fogalmát kibővítjük, és a nép vezetőire gondolunk általában, minden bizonnyal azt fejezi ki ilyen mondat, hogy csak a fedhetetlen jellembeli, hibáktól mentes ember lehet vezetője a népnek. A zsidó nép mindenkori vezetőinek örök mintaképe Mózes, a mi tanítónk. Róla mondta az írás, Mózes szerényebb volt minden embernél a földön. De nem csak szerénységével, a nép szeretetével és az igazságért való harcban tűnt ki, hanem fedhetetlenségben is. Senkinek szamarát soha nem vettem el, soha rosszat nem csináltam senkinek. Így szólt a Korach-féle lázadáskor. Bár beteljesülne a heti szakasz mondata, hogy ne találtassék hiba a nép kohanitáiban, azaz vezetőiben.
És végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 15-23, Tel Avivban és Haifán 18-23, Berséván 17-27 és Éláton 24-33 Celsius fok között ingadozik.